Elütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
Ez továbbra is a felütés a zene világnapján. Dohnányi Ernő zongorázott, egy saját művét adta elő, illetve egy részletét, a Ruralia Hungarikát, és ma, október 1-én nyílt meg a Zenetudományi Intézet, majd a vendégünk kijavít, hogyha már nem így hívják, a Zenetudományi Intézetben megnyílt egy kiállítás, ez a Lendület program keretében Dohnányi Ernő amerikai hagyatékának, fogalmazunk így, hogy egy újabb jelentős részlete, vagy része érkezett Magyarországra, és ebből láthatnak kiállítást. És hát én ennek a területnek abszolút nem vagyok jó ismerője, de vendégünk Kusz Veronika zenetörténész, viszont annál inkább, mert ő tevékenyen részt vett abban, hogy ez a hagyaték ez Budapestre kerüljön. Köszöntelek a stúdióba.
Köszönöm
a pontosan mondd el nekünk, hogy honnan jött ez a hagyaték, hol volt ez a hagyaték, mely érdekes, milyen olyan részei vannak, ami egy átlag múzeumlátogatónak vagy zenebarátnak is érdekes lehet.
Hát ez a hagyaték az Egyesült Államokból jött, Floridából, mégpedig Florida fővárosából, Tallahassee-ből. Itt élt ugyanis Dohnányi az élete utolsó 10 évében. 49. októberében került oda, mint a floridai egyetem zeneszerzés és zongora professzora, és aztán az ottani házában persze hát források százai, ezrei gyűltek össze, zenei kéziratok, levelek, különböző dokumentumok, és hát persze személyes tárgyak is. Na most ez a hagyaték részben Dohnányi halála után az ő kívánságára a British Library-be került, ott vannak tulajdonképpen az amerikai kéziratok. Aztán egy újabb része a floridai egyetemre került letétbe, de még mindig maradtak a házban anyagok. Hát úgy tűnik, hogy ez a ház ez valamiféle kifogyhatatlan kincses láda.
Megjelent egy cikked most a legutóbbi a szeptemberi muzsikában, ott van egy fotó erről a házról. Tulajdonképpen ez egy nagyon szép nagy ház, azt kell, hogy mondjam, és ugyanabban a formában áll ma is, mint amikor Dohnányi lakta, tulajdonképpen a Dohnányi család továbbra is lakja ezt a házat.
Igen.
Te voltál ebben a házban,
igen,
ugye? Hát kívülről megítélve ez egy nagy ház, de belülről szintén egy ilyen nagy, tehát ilyen mindenféle zegzugok vannak benne, ahonnan még előkerül ez az amaz.
Igen, ezt nagyon jól látod. Ez egy zegzugos ház, amit azóta is a család lakik, amit azóta is a család lakja. Hát Dohnányi mostoha unokája most a tulajdonos, ő egyébként a jogörököse is a Dohnányi hagyatéknak, és hát őnek egy nagy családja van, 4 gyerek, kutya, macska, és Hát miután az anyagok nagy része magyar nyelvű, ezért is ütközött akadályba az, hogy ezt földolgozzák sokáig. És hát ő, most, hogy a nevét is mondjam, dr. Sean Meglinről van szó, ő mindig próbált kapcsolatot keresni Magyarországgal is, doknányi kutatókkal, és hát ez úgy tűnik, hogy most ez megindult, és több részletben most már érkeztek anyagok. Először 2006-ban is hoztam egy levelekből és különböző fontos személyes dokumentumokból álló egységet, és most pedig hát egy nagy anyag jött, ami nagyon sok személyes tárgyat és olyan érdekességet, fotókat tartalmaz, ami, hogy az első kérdése is most már válaszoljak, ami a múzeum látogató, vagy hát a zenei közvélemény számára is érdekes.
Tehát, hogy tárgyak?
Tárgyak is, igen, sok tárgy, könyvek, Doknányi könyvtárából, amelyben sok esetben bejegyzések is találhatók, tehát ez a kutatás szempontjából is érdekes. Aztán hadd emeljek ilyet, hogy Doknányi felesége egy grafomán volt tulajdonképpen, akinek könyvei is jelentek meg Doknányiról, és most kerültek elő naplói, ezek vaskos kötetek, uh-huh. nagyon sűrűn teleírt oldalak, ami gyakorlatilag minden napjukat dokumentálja. Úgyhogy hát ez egy nagyon nagy érték.
De amikor te például kint kutattál, igen. Amerikában, akkor például abban az időben te ezeket nem is láttad?
Én akkor nem láttam, aha. mert ezt úgy kell elképzelni, hogy Meglin, aki egy rendkívül kedves ember, időről időre előáll egy újabb dobozzal, hogy és még ezt is találtam. Tehát én amikor 2006-ban ott 9 hónapig dolgoztam a házban, akkor úgy jöttem el, hogy most már igazán értékes dolgokat nem nagyon találunk. Most, hogy 2014-ben másodszor is eljöttünk onnan, még azt gondoljuk, hogy bármi előkerülhet.
A cikkedben leírod azt, hogy tulajdonképpen hogyan is kötött ki Doknányi pont Floridában. Tehát ugye ő azért, nekem az az érzésem, hogy azért ő a öreg kontinensen akart volna maradni, tehát ő először aztán Angliába utazott, ugye?
Igen.
Utána teljesen rejtélyes körülmények között Argentinában találjuk, és akkor néhány, másfél-két év után köt ki Floridában, és nekem valahogy az volt az érzésem, hogy ez a floridai város, ez tulajdonképpen nem csak amerikai, hanem ez európai léptékben is egy kisvárosnak számít. Nekem az az érzésem, hogy talán Doknányi azért is ment oda, mert azon a vidéken viszonylag nagy magyar kolónia él. Lehet, hogy akkor nem így volt, de ma nagyon sok, viszonylag sok magyar él. A floridai félszigetnek ez a keleti, nem, nyugati rész, nyugati oldalán van, ugye?
Igen, igen.
Ez a kisváros. De hogy akkor ez nem így volt? Ez nem játszott ez a szempont akkor szerepet?
Nem. Igazság szerint egyetlen szempont játszott szerepet. Ő szeretett volna az Egyesült Államokban letelepedni. Ez az argentinai kitérő egyébként azért volt nem olyan nagy rejtély, hanem arról volt szó, hogy a élettársával utazott, és az ő gyerekeivel még nem voltak házasok, mert hogy a második feleség nem akart válni, ugye hát eléggé
sért. Az első nem akart válni.
Nem, a második, ja. mert ez már a harmadik
ja,
lesz.
Ja, igen.
Szóval nem, az első sem akart egyébként válni, de a második sem. És így ők nem kaphattak együtt vízumot. Például Angliába, illetve közvetlenül Amerikába ezért nem tudtak menni, és így kellett egy argentinai kitérőt tenni. És akkor 49-ben sikerült összeházasodni, és próbálkoztak Amerikában állást szerezni Doknányinak, de az volt a probléma, hogy ekkor már 72 éves volt. És állami egyetemek nem nagyon szívesen fogadták, hiszen már tehát a nyugdíjszabályokkal valahogy ez ellenkezett, mert azonnal nyugdíjba kellett volna küldeni. És aztán szinte véletlenszerűen jött ez az ajánlat, az ottani DK-nak volt valamilyen magyar kapcsolata, és akkor ahogy hírét vette, hogy Doknányi a kontinensen van, lecsapott rá, mondhatjuk így. Tulajdonképpen jól érezte ott magát, viszonylag kedvező feltételek voltak, de ez valóban egy kisváros volt, egy nagyon provinciális kisváros, még most is az tulajdonképpen, de hát akkor ez különösen igaz volt.
És egyébként Doknányinak a személye jelentett ott valami vonzerőt? Tehát, hogy például ő megélénkült az egyetemnek a zenei élete, csak azért, mert ő ott van? Erről valamit kutatni?
Igen, feltétlenül, hát a zongora tanszak esetében mindenképpen, mert hogy ők hát nyilvánvalóan egy ilyen floridai kisvárosban zongora tanszakos hallgatók, hát nem lehettek soha ilyen kvalitású művész közelében. Úgyhogy ott volt egy ilyen érdeklődés, őt akkor elindult a doktorképzés is zongora szakon, egyébként az egyik első volt az országban. Hát a zeneszerzés, mert hogy a zeneszerzést is tanított itt Floridában, az már nem volt annyira sikeres együttműködés. Ők ugye a fiatal amerikai zeneszerzés hallgatók nagyon ódivatúnak találták Doknányit, aki pedig cserébe rettentesen fel volt háborodva az ő előkészületlenségükön. Úgyhogy hát igen, nyilván megélénkült. Aztán Kilényit is maga után csábította Doknányi Floridába, és akkor ő aztán sokáig vezette ott a zongoratanszakot.
Tartsunk egy rövid kis szünetet, és akkor maradjunk természetesen a zene illusztrációk tekintetében Doknányinál. Az Ámol vonos négyesből következik egy tétel, a második tétel a Fine Arts Quartet adja elő. Doknányi Ernő Ámol vonos négyesének második tételét játszotta a Fine Arts Quartet, helyesebben egy részletét. Október 1-én nyílt meg az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontban az Amerikából éppen mostanában hazakerülő Doknányi hagyatéknak egy részét állítják ki. Ez az egykori Erdődi Palota Zenetudományi Intézet, és Kusz Veronika zenetörténésszel beszélgetünk, aki egyrészt Doknányi amerikai éveinek kiváló ismerője, és tevékenyen részt vett ennek a hagyatéknak a hazakerülésében. Egy technikai kérdés hadd tegyek fel, ez hány dobozban jött Magyarországra?
Azt hiszem, hogy összesen 26 doboz volt, kisebb-nagyobb dobozok.
És hogy ebben az esetben például mondjuk, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy amerikai kormány, vagy amerikai nemzet, hogy ezt nem érezték az amerikai kultúra részének, hanem ez abszolút magántulajdonként kezelik, és hogy a család, ha úgy dönt, hogy ez most Magyarországon legyen letétben, akkor úgy dönt, ha pedig úgy dönt, hogy Ugandában, akkor Ugandában van letétben?
Hát számunkra az derült ki, hogy a család dönt erről, de volt diplomáciai segítségünk is. Tehát a washingtoni kulturális attasé segítette például a szállítás intézését, illetve Batta András is segített, úgyhogy azt gondolom, hogy azért némi diplomácia azért kellett hozzá, hogy ez megtörténhessen ilyen egyszerűen.
Azt említettem, miközben szólt ez a vonos négyes tétel, hogy például a Doknányinak a zongorája az ott maradt, hogy az végül is az nem került Magyarországra. Nem egy különösebben értékes hangszer, azt mondod, de hogyha egy zongora ott maradt, akkor még lehet, hogy még egyéb zenével nagyon szorosan összefüggő tárgy is van még a házban, illetve lehet, hogy máshol is.
Igen, van egy zongora a Tallahassee házba, illetve tudunk még egy gyakorló pianinóról, amin Dohnányi többet játszott, sokat játszott, ami most a nevelt fia tulajdonában van New Yorkban. Egyelőre azt nem tudjuk, hogy ezek Magyarországra kerülhetnek-e valamikor, talán igen.
Egyébként ott az egyetemen, illetve a városban, ott mennyire ápolják Dohnányinak az emlékét? Végis csak 10 évig ott élt közöttük, hogy van ennek valami nyoma?
Hát az az igazság, hogy kevesebb, mint gondolnánk, és részben ez is indokolta, vagy hát részben ez is volt az oka annak, hogy az örökös Magyarországgal keresett kapcsolatot, mert egy picit elégedetlen azzal, ahogy például az egyetem is a Dohnányi hagyatékát kezeli. Professzionális módon van a hagyaték tárolva, nem erről van szó, hanem részben azért, mert magyar nyelvű az anyag, részben nem tudom, más okok miatt, de nem igazán nyúlnak hozzá.
Te említetted, hogy a doktori munkádhoz kiutaztál 9 hónapra ösztöndíjasként Amerikába, és ugye elsősorban téged a Dohnányinak az amerikai évei alatt komponált művei foglalkoztattak. Nyilván ezért menték ki, ennek az ottani forrásait kutattad. Hogy zenetörténészként, zenetudósként hogy látod, hogy nagyon más a Dohnányinak az amerikai stílusa? Látszik-e valamilyen? Említetted, hogy az amerikai zeneszerző növendékekkel például milyen konfliktusa volt, hogy ő megmaradt továbbra is egy európai értelembe vett neoromantikus szerzőnek, vagy valami fajta változást azért észre lehet venni a stílusában?
Hát ez egy érdekes kérdés, és egy izgalmas kérdés. Azt lehet elmondani összességében az amerikai stílusról, hogyha úgy átfutjuk a műveit, úgy tűnik, hogy nagyon más, hogy amerikai rapszódia és Stabat Mater soha nem érdeklődött korábban a vallásos műfajok iránt, hárfa verseny, ilyen műve sincsen korábban. És aztán, hogyha alaposabban megnézzük ezeket a darabokat, amelyek ilyen nagy reprezentatív bemutatókra készülnek, akkor azt tapasztaljuk, hogy mégiscsak 1000 vagy 1000 és több szállal kötődnek az európai múlthoz és az ő hagyományaihoz. Ugyanakkor viszont vannak olyan kis darabjai, amiket viszont be sem mutattak, tehát szinte hogy csak az asztalfióknak írta, amik nagyon érdekes kísérletezésről tanúskodnak. Például van ugye ez az utolsó Fuvola pasztakájája, ami ugye hát híres, hogy 12 fokú témája van, vagy hát ahhoz hasonló témája. És de vannak ugyanilyen kísérletekről árulkodó zongora darabja is. Hát összességében azért van az amerikai stílusában valamiféle kiúttalanság érzés, vagy valami befelé fordulás, hogy valószínűleg úgy próbálkozott azzal, hogy kicsit igazodjon a trendekhez, és aztán, mint hogyha mégis azt mondta volna, hogy ő neki ez már nem mutja, ő feladja, még annak árán is, hogy ez az érvényesülését hát nagyban hátráltatta.
Jó, hogy említetted ezt a befelé fordulást, mert ezzel feladtad nekem a labdát, mert meg akartam kérdezni, hogy mit lehet tudni arról, hogy milyen volt Dohnányinak, mint magánembernek, tehát most nem mint koncertező zenésznek vagy tanárnak, hanem magánembernek, milyen volt ebben a 10 évben a kedély állapota? Mert a legtöbb európai zeneszerző Amerikában azért nagyon komoly depressziókat tudott átélni. Hogy erről például mondjuk ilyen naplókból, amit említette, hogy ez a harmadik feleség grafomán módon leírta a mindennapokat, hogy milyen kép rajzolódott ki, legalábbis benned, a család mit mond erről?
Hát ugye Dohnányiról egyfelől vannak ezek a legendák, hogy nagyon harmonikus személyiség volt és derűs, és hogyha megnézzük itt a kiállításon is a fotókat, tehát rengeteg fotón csak úgy ragyog és sugárzik, és napszemüvegben élvezi a floridai napsütést, tehát tudott élni Dohnányi, ezt mondhatjuk. De hát, hogy mondjam, ez azért, azt hiszem az igazság úgy valahol a kettő között van, tehát a másik oldal az ugye, hogy hát valójában egy megtört embert kellene látnunk itt, az volna pszichológiailag a logikus. Hát ő igyekezett alkalmazkodni, és az tény, a leveléből is kiderül, hogy mintha inkább ő lett volna az optimizmus forrása a szűk családi köre számára is. Depresszió azért az nem jellemezte őt, ez azért távol állt a személyiségétől. Hát azt hiszem, ő igyekezett megtalálni a harmóniát ebben az élethelyzetben is.
És ő Amerikában, tehát azt lehet mondani, hogy ő halála napjáig dolgozott?
Igen, sajnos ez így volt, mert ő nem volt jogosult nyugdíjra, úgyhogy hát egészen pontosan a halálát is az okozta, hogy egy lemezfelvételen vett részt New Yorkban, és ott nagyon erőltetett tempójú volt ez a felvétel, ráadásul kikapcsolták a fűtést, mert zajos volt, tehát rossz körülmények között, és kifejezetten egy ilyen megfázásszerű betegség okozta a halálát. Úgyhogy igen, dolgozott, és hát ezért a felesége nagyon sokat panaszkodott is, hogy ez rettentő méltatlan.
Egy anyagi természetű kérdés, hogy Dohnányi halála után a családja az mennyire került nehéz anyagi helyzetbe, vagy a Dohnányinak esetleg a jogdíjaiból aztán ők részesülnek-e ott Amerikában? Hogyan él tovább a család?
Igen, hát a felesége, ő akkor hirtelen rossz helyzetbe került, mert ő nem dolgozott, tehát Dohnányi mellett, viszont aztán rövid úton sikerült felfejteni ezeket a jogdíj, hát ezek elég problematikusak voltak ugye itt a háború után, de aztán sikerült valahogy megoldania, és akkor élt tovább ott a házban, tehát nem költözött el a gyerekeikhez sem, akik
neki
már ott kirepültek.
Az volt a szerencséje, nem, hogy neki az jó néhány művét angol igen. kezelők, jogdíjkezelők kezelték, igen. Ugye, igen. Tehát hogy nem német, nem magyar, azért ez egy nagy előny volt.
Igen.
Végére akarok egy ilyen, mondjuk azt mondjuk, kellemetlen kérdést feltenni, hogy ez a Dohnányi hagyaték, vagy mármint a zeneszerzői hagyaték, én azt veszem észre, hogy már évek, évtizedek óta egy ilyen kemény dió a magyar zenei életben. Tehát, hogy újra és újra nekifutunk annak, hogy valamiképpen integráljuk őt a magyar zenei kánonba. Tehát, hogy Bartók és Kodály mellett tényleg ott legyen, és ne csak egy név, egy felsorolás. Ugyanakkor én azt látom, hogy nem azon a státuszon kezeli a magyar zenei közvélemény, ahogy mi ezt mondjuk ideálisnak gondolnánk, és lehet, hogy ez már soha nem is fog bekövetkezni. Hogy te ezt hogy látod?
Hát én csak remélem, hogy bekövetkezik. Azt egy elég nagy hibának érzem a zenei életben, hogy minthogy a Dohnányinak nem azokat a műveikt játszanák sokat, és nem azokat emelnék ki, amelyek igazán jók. Tehát minthogyha megragadtunk volna egy szűk válogatáson, és minthogyha ezért nem tudnánk tovább lépni annál, hogy igen, volt Dohnányi is, akinek az Opus 1-es kvintettjére azt mondta Brahms,
igen, hogy...
Igen,
meg hogy a szimfonikus perceket eljátszák egy koncert előtt nyitányként, és közben például ezt a Stabat Matert is ugye néha-néha egy-egy magyar kórus, például az Angelika Leánykal, azt tudom, hogy énekelte, az egy egészen különös és egészen bámulatos darab, és hogy hihetetlen, hogy milyen kedvel. Tehát érződik a zenén, hogy nagy kedvel írta ezt a Dohnányi, ugyanakkor nem nagyon ismerjük.
Igen, hát ez pontosan így gondolom, ráadásul a Stabat Mártán hozzám különösen közel áll. Én ezért is mentem egyáltalán zenei pályára, mert én is énekeltem egyszer a Stabat Márterben, és annyira megtetszett, és annyira megdöbbentem, hogy Dohnányról nem is lehet tudni, és azt gondoltam, hogy akkor a zenetudomány milyen érdekes dolog.
Szóval, hogy ha össze kéne állítani egy 5 műből álló listát, amit szerinted integrálni kéne a magyar koncertéletbe, és hogy nem az agyonjátszott Dohnányi művek, ami szerinted áttörést hozhatna az ő megítélésében, akkor melyik lenne az az 5 mű?
Hát akkor azt a Mátert említsük elsőként. Egy másik amerikai művet tennék hozzá, a Hárfa koncertinót. Aztán talán azt mondjuk játsszák a második zongora kvintettet, de talán nagyobb hangsúlyt kaphatna, mint mondjuk az első, és talán a második szimfóniát is említhetném, amit ő maga a főművének tekintett, és még egyet kell mondanom.
Én ugye bíztam benne, hogy mondasz egy színpadi művet, de nem mondtál. Lehet, hogy nem véletlenül, persze.
Nem tudom. Ugye most a tenort láthatjuk az opera, vagy hát az Erkel Színház színpadán. Nekem nagyon tetszett az előadás is, és meggyőző volt számomra. Hát az 5 mű között talán nem említenék színpadi művet.
Igen, mert ugye azt gondolná az ember, hogy azzal lehetne áttörni az érdektelenségnek, vagy az érdeklődés hiányának a falát, de lehet, hogy tényleg a Dohnányinak nem a színpad az igazi világa.
Nem, én sem gondolom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor még egyszer október 1-től fönn a Várban, az Erdődi Palotában, a Zenetudományi Intézetben az Amerikából hazakerült Dohnányi hagyatékból láthatnak egy kiállítást, és akkor fejezzük be a beszélgetésünket, hogy olyan művel, ami kirobbanthatatlan a koncertrepertoárból, ez a szimfonikus perceknek az 5. tétele lesz, a BBC Philharmonikus zenekart Matthias Bámert vezényli, és a jövő héten pedig ide várjuk majd a stúdióba Csuhay Barna Tibor jazzbőgőst, aki 4 fagotra írt lemezéről fog velünk beszélgetni, valamint Rozmár Lajossal, a Carcelloni Ensemble vezetőjével egy nagyon izgalmasnak ígérkező Kondor Ádám ősbemutatóról fogunk beszélgetni. A műsorban segítségünkre volt szokás szerint Burger Lajos, köszönjük neki, és viszont hallásra! Thank you.
Thank you.